بیبیزک شهرگاه بیایی.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. Összesen 2948 új hallgató kezdheti meg az egyetem világi képzésein a 2024-25-ös tanévet, ami közel 10%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Olvasható az egyetem honlapján. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra 1990 hallgatót vettek fel. A legmagasabb pontszámokra a pszichológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzéseken volt szükség. Pszichológia alapszakon 460 pont kellett a bekerüléshez. Ez országos szinten is kiemelkedő, jegyezték meg. Emellett változatlanul népszerűek a társadalomtudományi alapszakok, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok és a szociológia, tették hozzá. Magyarországnak nem áll szándékában végrehajtani az uniós migrációs paktumot, és szövetségeseket keres ahhoz, hogy európai bevezetését is meg lehessen akadályozni. Jelentette ki Bakondi György Tusnádfürdőn a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor egyik rendezvényén. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója rámutatott. A paktum vitájánál nem sikerült elfogadtatni azt a magyar álláspontot, hogy menekült kérelmet csak az EU határán kívül lehessen beterjeszteni, és az unió határai törvénytelenül átlépők ne kérhessenek menedéket, így a paktum bevezetése visszafordíthatatlan folyamatokat indítana el. Más nemzetállamok is törekednek olyan megoldásra, amelyek nem azonosak az EU paktum előírásaival, de az európai emberek jövőjét, családok biztonságát szolgálja, jelezte a főtanácsadó. Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő szerint a magyar miniszterelnök békemissziójára válaszul a háborúpárti brüsszeli bürokraták politikai háborúskodást indítottak Magyarország ellen. Deutsch Tamás a közösségi oldalán azt írta, szerdán egy abszurd 200 millió eurós, közel 80 milliárd forintos fizetési felszólítást küldtek Brüsszelből, ma pedig már a Magyarországnak jogszerint járó fejlesztési források további felfüggesztését is kilátásba helyezték. De támadjanak bármennyire is a háborúpártiak, mi továbbra is határozottan kiállunk amellett, hogy a békéért cselekedni kell. Ennyi, fogalmazott a közösségi oldalán a kormánypárti politikus. 9 magyar konzul teljesít szolgálatot az olimpiai ideje alatt Franciaországban, akik így szükség esetén a helyszínen nyújthatnak majd segítséget a sportolóknak, a kísérőiknek és a szurkolóknak, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tájékoztatására hivatkozva, hogy összesen 13.831 jegyet adtak el magyar szurkolóknak, akik leginkább a vízilabda és kézilabda mérkőzések, valamint a kajakkenu versenyek iránt érdeklődtek. A pénzforgalmi visszaélések értéke tavaly 23 milliárd forint volt, míg idén az év első negyedévében az online csalások összege elérte a 9 milliárd forintot, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára az M1 aktuális csatornán. Túri Anikó közölte, az emberek már az online térben vásárolnak, ott végzik a különböző banki tranzakciókat, és a nyaralást is interneten foglalják. Mindez pedig a bűnözőknek is remek terep ahhoz, hogy ők is ide tegyék át a tevékenységüket. a csalók módszerei között említette, amikor valaki látszólag a bankjától kap egy sürgető hangvételű telefonhívást, hogy támadás alatt van a bankszámlája, most azonnal lépjen be, cselekedjen. Az államtitkár azt is tipikus esetnek nevezte, amikor az emberek e-mailben vagy SMS-ben kapnak egy linket egy webáruházhoz, ahol amennyiben megadják az adataikat, akkor gyakorlatilag az érintettek összes adata, beleértve a bankszámláikat is, a csalók birtokába kerül. Arra is kitért, amikor az emberek látszólag a rendőrségtől kapnak egy SMS-t, hogy büntetést fizessenek be. Ezek mindazok a módszerek, amivel a csalók próbálkoznak, hogy ellopják az ügyfél pénzét, mondta az államtitkár. Végül az időjárásról. A gomoly felhők az ország nagy részén leépülnek, kiderül az ég, viszont keleten és nyugaton felhősebb maradhat az ég. Emellett a Dunántúl egyes részei fölé átmenetileg fátyol felhők sodródhatnak. A csapadék tevékenység is késő estére mindenütt megszűnik. Az északi a szél mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul. Vízpartokon lehet pár fokkal enyhébb. A hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Fél óránk témái címszavakban. Akarni kell. A megmaradás titka. Két út. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Műsorunkat Szent Gáli Kata gondolataival kezdjük. Írásának címe Akarni kell. Mohai Gábor mondja el nekünk.
Jegyezd meg jól azt a napot, amikor találkoztál Jézus Krisztussal. Mindahogyan János még az órát is, a délután négyet szívébe véste. Az Úr a legcsodálatosabb ember, akit valaha láttál. Benne fogható közelségben jött feléd az Isten, hogy átöleljen. Az idő legnagyobb értéke, hogy benne megkezdtük az időtlenséget. Milyen kár, hogy csak úgy vitetjük magunkat, ha csak úgy felültünk a vonatra, és nincs semmi elképzelésünk az élet értelméről. Figyeld meg az operanyitányokat, mennyire megsejtetik az elkövetkező darab szépségét, mennyi várakozást ébresztenek a felcsendülő dallamok. Életed az örökké valóság prelúdiuma. Felelj meg Isten várakozásának. Tedd művészivé. A ceruzától megkívánod, hogy egyetlen mozdulattá forjon össze kezeddel. Isten is csak a neki teljesen átadott életeket tudja felhasználni arra, hogy nevét beleírja mások szívébe. Isten akaratát szeretni az élet minden fordulatában. Ez több, mint a kereszt szeretete. A folyó sodrása által az alaktalan kő gömbölyű kavicsá simul. Az élet vége felé általában elviselhetők leszünk. De véletlenül se a kövekből, se belőlünk nem mintázódik meg Krisztus arca. Ne álmodozz azon, mit meg nem tennél Istenért, ha más körülmények között volnál. Azt add neki, amit van. Magadat hétköznapjaiddal együtt. Akarat kell hozzá, hogy mindig mindent helyére tegyünk íróasztalunkban. Akarat kell a belső élet rendszeres gyakorlataihoz is. A reggeli imához, hogy olyan egyéni és átélt hangsúllyal mondjuk, melyet Isten a szívek milliárdos kórusában is megkülönböztessen a miénknek. Akarat kell a Szentírás olvasáshoz, hogy úgy figyeljünk a szövegre, mintha az Úr maga beszélgetne velünk. Akarat kell, hogy betartsuk a Szent Jónás kitűzött idejét, a heti kis elhatározásokat, az otthoni segítést, az engedékenységet a lényegtelen dolgokban, a pontos felkelést, a jó szót a szomszédok felé, s az öregeknek adott mosolyt. Isten nem kíván többet, mint amennyit az ő véleménye szerint te képes is vagy megadni. A ti én bennem és én ti bennetek megvalósulásakor személyiségünk megmarad. Mégis Krisztus cselekszik. Képességeinket sajátjaként használva, olyan belülről jövő sodrással, mint lüktet a vér. A tő vérkeringésében élünk. A tő vérkeringéséből élünk. Ha bármilyen kicsi dologban véleménykülönbség van Isten és közötted, még nem vagy tökéletes a szeretetben. Te örülsz annak, ha gyermeked rád hasonlít, ha barátod hasonlóan gondolkodik, mint te, s megilletődve olvasod a régi könyvekben, hogy a feleség megosztotta férje számkivetését, vagy Damián atya így beszélt betegeihez: mi leprások. Ha ezt megérted, miért csodálkozol, hogy vannak, akik sorsközösséget akarnak Krisztussal, olyan teljesen, hogy örülni tudnak minden kicsi hasonlóságnak, munkában, gondban, örömben, sőt, még a szenvedésben is. Aki nagyon szeret, az semmi rendkívülit nem talál ebben. Mindig eredményt akarunk látni. Azt hisszük, akkor van értelme életünknek, ha itt és most alakítottunk a világon. Pedig a csillagok fénye sincs itt azonnal. Sőt, vannak olyan távoli égitestek is, amelyekről a fény már elindult felénk, de csak egy másik nemzedék fog rá felfigyelni.
Több évtizedes hagyomány, hogy a kárpátaljai görög katolikusok Szent Illés próféta búcsújára gyalog zarándokolnak Máriapócsra, hazánk nemzeti kegyhelyére. Idén is közel 200-an keltek útra, főleg asszonyok, lányok és gyerekek, hiszen csak ők léphetik át a határt. Megérkezésük után Obbágy Teréz munkatársunknak sikerült szót váltania a zarándoklat szervezőjével, Csirpák József saránki parókussal és feleségével, Viktória tisztelendő asszonnyal.
2019-ben 380-an voltunk. Most kicsit kevesebbnek tűnik a 200, de ez pont amiatt van, mert egy nagyon nehéz helyzetbe érünk a háború miatt. A férfiak a világ minden táján tartózkodnak, és nem tudnak hazajönni ilyenkor már a gyalogos zarándoklatra, de az asszonyok jönnek a gyerekekkel. Megfiatalodtunk, egyre több fiatal, édesanya gyerek, és ilyen középkorú zarándok van a zarándok csapatban, és így hamarabb is értünk most Máriapócsra, mint általában szoktunk. Nagyon sok szervezés van emögött, rengeteget készülődünk, viszont nagyon nagy szeretettel jönnek, és nagyon nagy örömmel jönnek az Isten Szülő Szűz Máriához ide Máriapócsra, mert tudják, hogy az Isten Szülő Szűz Mária imádsága, ha csatlakozik a miénkhez, akkor előbb-utóbb rend lesz az életünkben.
Elképesztő hit jellemzi a kárpátaljai embereket, ezt most itt megtapasztaltuk. Mi ad erőt ezeknek az embereknek a hétköznapokba?
Ugye ezt a hitet örököltük. Örököltük az őseinktől, hiszen nem olyan régen, egy 70 esztendővel ezelőtt nagyon komoly megpróbáltatás volt az életünkben, hiszen a görögkatolikus papjaink a Szibériába vitték azokat az embereket, akik vallásosak voltak és Istenbe hittek és elmentek a templomba imádkozni vasárnapról vasárnapra, azokat megkülönböztették, hátrányos helyzetbe állították és sokat börtönbe is zártak. Tehát ebből a hitből szerintem kaptunk mi is örökségként, és most ebben a nehéz háborús helyzetben ez az a hit, ami bennünket megtart, és ami úgy gondolom, hogy meg is fog a jövőbe tartani, és reményt ad a számunkra, hogy a kommunizmusnak is vége volt, és ennek a háborúnak is vége lesz. És sokszor, amikor így el vannak süggedve a hívek, és jönnek, és kérdezik, hogy na József atya, mikor lesz ennek a háborúnak vége? Vége lesz. és mondják, hogy de jó ezt hallani, hogy József atya ezt mondja, vége lesz. Nem tudjuk, hogy mikor, de jó kimondani, hogy vége lesz ennek a szörnyű helyzetnek, és minden vissza fog állni, reméljük, a megszokott kerékvágásban, amikor együtt tudunk lenni a templomban. Most volt egy nagyon friss élményem az első áldozáskor. Először álltak ott úgy az első áldozók a templomba, hogy az édesapjuk nem volt ott.
Viktória, iskolában dolgozol. Pedagógusként hogy látod a gyerekeket édesapa nélkül?
Nehéz erről beszélni, ez megviseli a családot, a gyerekeket is, a feleségekre is nagyobb teher hárul, akkor az édesanyja sem tud olyan kiegyensúlyozott lenni, amikor minden feladat az ő vállain van. Ez tapasztalható a viselkedésükben is, a mindennapokban is. Sok helyen az is van, hogy édesanyja sincs itthol, dolgoznia kell menni, és akkor a nagyszülő vigyáz a gyerekekre. Viszont a gyerekeknek a vidámságából kifolyólag ők úgy szokták ezt mondani, hogy milyen jó, hogy megyünk apához kirándulni. És akkor így eldicsekedik, hogy most voltunk apánál. Itt, ott, amott, persze ez a családokra hatalmas nagy anyagi terhet ró, mert egész hónapban, hogyha dolgozik az a családapa, és ha csak egy hétvégére jön ki a család, mondhatni az egész havi fizetés is akár rámehet. És nagyon sok család ezek után úgy dönt, hogy ennek nem sok értelme van, és kiköltözik a férjéhez, hogy együtt legyen a család, és akkor a megélhetés is jobb, mert akkor az édesanyja is dolgozik, és albérletet fizetnek.
Ha ez a tendencia, akkor elfogy Kárpátalja.
Optimista vagyok, nem fog elfogyni. Mindig az jut eszembe, hogy a század elején volt egy amerikai kivándorlás Magyarország területéről. Nagyon sokan ott maradtak, nagyon sokan visszajöttek. Az egyházközségből is halánkról nagyon sokan mondják, hogy amint vége lesz, rögtön jövünk haza. Ez a lelkesedés bennük van, mert vágynak haza, idegennek érzik magukat. Akár hiába itt vagyunk a saját anyaföldünkön, de idegennek érzik magukat az emberek itt, és én ebben reménykedem, hogy lesz ez a hazatérés.
Sokan jöttek sokféle felajánlással. Meg tudtok osztani néhány olyan felajánlást, amit hallottatok itt a közösségben?
Hát saját élményt tudok megosztani, az én szívemre is helyeztek több kérést, és több emberért imádkoztam, de a gyerekeknek is feltettem ezt a kérdést, mind a három gyermek velünk zarándokolt, hogy ők miért ajánlják fel ezt a zarándoklatot, és a kislányok ők még úgy elkezdtek gondolkodni, mint hogyha egy kívánságműsor, hogy mit kívánjak, és a fiam úgy egyértelműen azt mondja, hogy hát hogy legyen vége mindennek. Mondom, de hát micsodának legyen vége? Hát ennek a háború. Mondom, Kristóf, de neked ez miért fontos? Hát mert mindenki elköltözik. Fájón érintette tényleg az a dolog, hogy a barátai elköltöztek a faluból. A szerelmei, a kislányok, akik úgy tetszettek neki, és egy idő után megkérdezte, hogy anya, mi is el fogunk költözni? Hát mondom, miért mondasz ilyet? Hát mert mindenki elköltözik.
Ezt én is megkérdezném, hogy titeket mi tart ott?
Hát otthon érezzük magunkat, otthon vagyunk. Tehát ez tart bennünket helybe. Felmerül bennünk azért, hogy elköltözzünk, vagy ne költözzünk, mert beszélünk róla, de ott érezzük jól magunkat, otthon magunkat, ahol születtünk, a szülőföldünkön, az egyházközségünkbe. És ez a vágy, ez benne van, akik itt ide kijöttek és elmenekültek otthonról, a családok, és ez a vágy fogja őket hazahozni, a szülőföldhöz való kötődés. És ezek a gyökerek szerintem vissza fogják hozni az embereket az egyházközségben. Nem mindenkit nyilván, de a nagy többségét én gondolom, hogy igen.
Meg nagyon-nagyon jó érzés az, hogy szükség van rád. Tehát ez tényleg nagyon motivál, hogy amikor kitört a háború, hogy akkor is nagyon sokan jöttek a parókiára, és a papnál találtak segítséget is. És ez tényleg nagyon jó érzés, hogy tudsz segíteni, és hogy jönnek hozzád, bizalmat szavaznak neked. Szerintem emiatt is.
Az egész világ megrendül ezen az állapoton, amit most ti átéltek. Mégis csillog a szemetek, olyan optimizmus, olyan derű süt át rajtatok, ami szinte megmagyarázhatatlan. Honnan ez a derű a szívetekben?
Épp észre csak így lehet kibírni, hogy az ember nem pessimista, és nem a rossz dolgokra figyel. Mindig Jézus Krisztus és Péter példáját szoktam felhozni, hogy Péter apostol, amikor megkérdezi az Úr Jézustól, amikor a vízen hozzá közeledik, hogy te vagy-e az, és ha te vagy, akkor engedd meg, hogy hozzád menjek, akkor Péter apostolnak azt mondja Jézus, hogy jöjj. és ő kiszállt a bárkából, és természet feletti módon elkezd járni a vizen. Mindaddig, ameddig nem a viharra figyel, ami körülötte van, hanem Jézus Krisztusra. És ez a kulcsa szerintem a mi derünknek, a kárpátai ember derűjének, hogy nagyon mély a hit a jó Istenbe, és benne bízunk, ő benne kapaszkodunk, ő az, aki az életünket formálja, és hisszük azt, hogy ha ő rá tekintünk, akkor ez a vihar képessé tesz bennünket maga a Krisztusra való odafigyelés, a benne való hit arra, hogy még a háborgó tengeren is járjunk. Ez talán hasonlít ahhoz, hogy Péter a vizen járt. Tehát ezt így lehet kibírni, csak jó Istenbe vetett bizalommal is itt.
Meg a közösség is erőt ad. Ugye most derűsek vagyunk, mert fantasztikus volt ez a zarándoklat, hogy erőt érzünk, amikor sokan vagyunk, és egy szívvel, egy lélekkel úgy imádkoztak. Nagyon megható volt a templomba is a könyörgés, az ének, de akár a saját kis családi közösségünkbe is sokkal könnyebb megélni az ilyen nehézségeket. A múlt héten jutott eszembe egy olyan dolog, amikor szombaton úgy rendezgettük az udvart, hát megizzadtunk, dolgoztunk, másnap vasárnap, és elment az áram. Hát mit csináljunk? Hát nem is esünk kétségbe, fürdőruhát vettünk, és kimentünk a tóra, ilyen éjszakai fürdőzésre. És tényleg úgy a családban lehet, hogyha egyedül lennénk, ezt nem tennénk meg. De ugye a családban úgy nevettünk egyet, pancsikoltunk a sötétbe, és meg volt oldva. Tehát az, hogy családban élünk, közösségbe, egy nagyobb egyházi közösségbe is, ez erőt ad, és azért nagyon fontosak az ilyen zarándoklatok, vagy a vasárnapi misék, hogy találkozzunk, hogy tényleg vagyunk még, és ha összefogunk, akkor erőt tudunk adni egymásnak.
Nagyon sokszor felteszik nekünk, papoknak is a kérdést, hogy miért nem fogunk fegyvert például, és fegyverrel harcolunk. Sokan úgy gondolják, hogy az ellenséggel szemben fegyverrel kell harcolni. És én mindig el szoktam mondani, hogy minden rossz dolog mögött ott áll valaki. Ez valaki nem más, mint az ördög, a sátán. Most ez a zarándoklat, hogy 3 éven keresztül már ezért a békéért ajánljuk fel, minden egyes lépés, amit megtettünk, az harc az ördög ellen. Minden egyes szentgyónás, amit itt elvégeznek az emberek, és megszabadulnak az ördög karmaitól, a bűnök rabságából, ez harc az ördög ellen. Minden egyes elmondott mi atyánk, üdvözlény Mária, ez harc az ördög ellen, és le fogjuk győzni, mert Krisztus velünk van.
Obály Teréz beszélgető társa Skoropáczky Péter palágykomorúci parukus, aki 1 éve vette át a kárpátaljai görög katolikus karitász vezetését.
Elsősorban azok a feladatok, amelyeket át kellett venni. Egyrészt továbbra is ott vannak a menekültek, különösen a nagyobb városainkban, akár Ungváron, akár Munkácson, vagy a kisebb helyeken is. A legkisebb településekig is folyamatosan érkeznek megkeresések, hogy segítsünk. Még mindig érkeznek, még mindig hozzunk. Elsősorban élelmiszert, mert nagyon kevés jut most már az állam részéről egy menekültnek a fenntartására, eltartása, és azzal szembesülünk egyébként, nyugatról meg egyre inkább, kevesebb a figyelem, egyre jobban megcsappan a figyelem, szóval nagyon szükség van arra, hogy az ember erőt merítsen valahonnan ebben a szolgálatban. Ez a munkáknak az egyik része, hogy ezeket a humanitárius dolgokat ellássuk, más is ott van a segítségkörő mögött az ember. Az az ember, aki traumát szenvedett, az az ember, akinek menekülnie kellett az otthonából, akinek egy teljesen idegen környezetben kell élnie, még hogyha ez Ukrajnán belül is van, de akkor sem az, amit eddig megszokott. Ezért próbálunk mindenféle programokon, pszichológus foglalkozik velük, külön a felnőttekkel, külön a gyerekekkel, szóval nagyon sok feladata van most a Karitásznak, és nekem meg sok feladatom van a saját munkatársaimmal, amikor végig kell hallgatni akár egy-egy munkásomnak a történetét, ahogy a gyerekekkel beszélgetett, akik éppen azt mesélték el, hogy melyiknek hogyan halt meg az édesapja. Ugyanis tábort szerveztünk Ausztriában azoknak a gyerekeknek, akik elvesztették valamelyik családtagjukat a háborúban. Most leginkább talán próbálunk ezekre a családokra fókuszálni, akiknél ilyen veszteség történt. Egyre több család van. Ha számosítani lehet, akár Ungvár környékén körülbelül 200 katona halt meg az ungvári járásban és Ungváron, és 168 eltűnt katona van, eltűntet tartanak nyilván, tehát ez majdnem 400 katona egy 150 ezeres lépesség számból. Szóval nagyon sok minden családot érint a veszteség is már, de minden családot érint az, hogy meg kell küzdeni azzal, hogyha nincs egy hozzátartozó. Mert akár a fronton szolgál. Ez a személyes érintettségben is vagyok, hisz márciusban az én keresztapámat is, nagybátyámat is elvitték, és most jelenleg ott van a fronton, az első vonalban. 3 naponta tudunk vele kommunikálni, beszélni, akkor elmondja azokat a borzalmakat, amit az alatt a 3 nap alatt él meg. Próbálni kell benne is tartani a lelket, próbálni kell nagymamámba tartani a lelket, akinek az egyetlen fia, édesanyámban, akinek az egyetlen testvére van ott, és folyamatos rettegés, hogy mikor nem fog jönni több telefon, mikor nem lesz elérhető a Telegramon, mikor nem jelenik meg az, hogy online van, és fel tudjuk hívni, és tudunk vele beszélni. Szóval ez egy mindennapos dolog. Ez nem csak egy nap tart, hanem ez egy folyamatos dolog. Úgyhogy nagyon szükségünk van az erőre, a biztatásra, a támogatásra.
Honnan az erő bennetek, akiknek erőt kell sugározni?
Számomra személyesen a legnagyobb erő az talán a családomnak a múltja, hisz dédnagyapám lágert megjárt pap volt, ők is úgy élték meg, nagyapám még azt a 4 évet, ami kint volt Szibériában, hogy talán soha nem jön vissza, hisz 25 évre ítélték, ez akkoriban halálos ítélet helyett volt kiróva, de mégis hazajött. És annak ellenére, hogy tudták az papjaink, hogy mi vár rájuk, hisz vértanú Boldog Tódor püspökünk és Dudás Miklós, mint apostoli kormányzó, készítette a papságot arra, hogy üldözés várható, és mégsem menekült el mindenki. Mégis nagyon sokan ott maradtak, és ha akkor ezek a vértanú papjaink ott tudtak maradni, akkor nekem, aki hál' Istennek azért nem üldözésben vagyok, de nehézségek között, akkor helyt kell állnom. A másik pedig a családom, akik megvannak. Hál' Istennek ez most jelen helyzetben egy nagy áldás, hogy 3 gyerekem van, akik miatt akár könnyebben át tudom lépni a határt, könnyebben itt tudok lenni, egy kicsit megpihenni Magyarországon a feszültségtől, és ezek mind-mind olyan kicsi, pici, apró dolgok, amikből egy nagy-nagy erő tevődik össze, ami átlendít a holnapra.
Milyen jövőképed van? Miben lehet reménykedni?
Én azt vallom, hogy a jövőképet azt nem mi írjuk, hanem a Jóisten. És neki van egy elképzelése, van egy képe arról, hogy mi lesz. Én csak próbálok hozzá igazodni. Megpróbálom meghallani azt, hogy mi fog történni. Sokszor azt érzik, hogy már csak a csoda segíthet. Nagyon sok csoda volt az elmúlt évtizedekben, évszázadokban. Sok csodát megéltünk, és talán mi is meg fogunk, ha arra méltóak vagyunk.
Így leszünk végül statisztából főszereplővé, s kis cselédlányból újra királynővé dicsőülünk. Mert gyermekünk ránk ismer önmagában, s élete végéig hordoz bennünket.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban folytatjuk Komárom kettészakításáról szóló összeállításunkat. A trianoni Duna határ nyomán Komárom városa ketté vált. A Duna jobb partján az egykori Újszőny helyén 1919 és 1939 között felépült Komárom újváros, melynek népessége háromszorosára nőtt. A Rubikon intézett a témáról egy beszélgetést szervezett, ahol Szarka László, az intézet tudományos főmunkatársa, Számadó Emesével, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatójával és Újvári Gáborral, a Veritas Történetkutató Intézet munkatársával elevenítették fel a város hányattatott sorsát.
Tehát szép lassan a gazdaság mellett a kulturális konszolidáció is beindul, óriási haszna van ebből Komáromnak is, hiszen iskolák épülnek, mindenféle felekezetnek imaháza, temploma épül, sőt még a baptistáknak is, ami nem tekinthető történelmi felekezetnek, és ezt követi, ez zárja le a betleni koncepció értelmében a külpolitikai konszolidáció, aminek az első komoly lépése az, hogy 1927-ben Rómában barátsági szerződést kötünk Olaszországgal, egy világháborúban nyertes, győztes ország, egy vesztes országgal egyezik meg, és ez lehetővé teszi Magyarországnak azt, hogy immár külpolitikailag is sokkal nagyobb mozgástere legyen, mint korábban, hiszen 1921-re létrejön az a Kisantan gyűrű, ami harapófogóba zárja Magyarországot, és az egyetlen velünk szemben semleges ország sem nevezhető, jó indulatúan semlegesnek, itt Ausztriára gondolok.
Erről az újvárosról sokféle kép élhetett a korabeli emberekben. A helyi lap természetesen beszámol, a Komárom vármegyei hírlap beszámol a sikeres építkezésekről, arról, hogy az Igmándi út zöldebb, mint a másik parton az óvárosnak az utcái. Kialakul egyfajta versenyhelyzet is időnként, az ember azt veszi észre, és miközben olvassuk a híreket az épülő iskolákról, templomokról, ott mindenhol megfigyelhető, hogy a helyi iparosok, a helyi tervezők, a helyi építők vesznek részt benne. Honnan van ez a sok ember, és hogyan integrálódik ez a 6-7 ezres városi társadalom itt Komáromban?
Mielőtt erre válaszolnék, az előzőhöz hadszol, egy mondatot csak, ugye ennek a konszolidációnak a jogi kereteit egy komáromi ember teremtének nagy részt, Térfi Gyulának hívják, aki 1920-tól az igazságügyminisztériumban a törvény előkészítő osztály vezetője. Tehát gyakorlatilag nincs olyan jogszabály, hogy törvény, ami ne ő fogalmazott volna meg, vagy ne adta volna rá az igent. Úgyhogy büszkék lehetünk Térfi Gyulára, úgy gondolom. Na most, hogy honnan jönnek ezek az iparosok? 1920-ban a akkori statisztika szerint nagyjából 67 iparos van Komáromban, akik megteremtik az ipartestületet, hiszen ugye maga a szervezet az Észak-Komáromban maradt. És 1928-ban, amikor felépítek a székházukat, akkor már 257 iparos van és 220 tanonc. Ezeknek az egy része odaátról jön, mint például Komáromi Kálmán, aki kőfaragó műhelyt létesít, illetve építési vállalkozó, és mind a két fia is szintén tervező mérnök lesz. De nagyon sokan helybéliek, mint például Papp Gábor, aki nagyon neves asztalos mester volt, és nekem személyes kedvencem azért, mert például a Városháza bútorait ő készítette, és a nagyteremben lévő bútorokat, amelyek most az Észak-Komáromi nagyteremben láthatók, szintén ő készítette. Tehát nagyon izgalmas életpályák vannak, tehát részben már vannak itt is nyilván iparosok, nagyon sokan jönnek odától is, máshonnan is, például Sirc Jánosnak a személye nagyon fontos számomra. Ő tatai iparos volt, Észak-Komáromban Dosztályakabnál tanulta az ipart, egyébként vízjátékszerelő, csatornázási szakember és bádogos volt, elszerette a Dosztál Jakab lányát, a Dosztál Annát. Tehát Észak-Komáromban ősül, Dél-Komáromban telepedett le, és egy nagyon, nagyon prominens tagja lett az iparos társadalomnak. És ugye, ami nagyon fontos, hogy a korabeli várospolitika az volt, hogy elsősorban a helyi iparosokat lássuk el munkával. Nyilván ez nem mindig sikerült, mert például építési vállalkozók nem voltak olyan nagy számmal, de például Brühl Ignác, aki tatatóvárosi volt, vagy Szukál és Hajagos, akik szintén nem helyiek voltak, idővel annyi munkát kaptak, hogy kénytelenek voltak idézőjelben itt helyben egy fiók vállalatot nyitni, de igazándiból amennyire lehetett a helyieket támogatták itt Komáromban, és ez nem csak a közösset a középületeknél, de a magán építkezéseknél is ugyanígy volt. Ilyen tervezőik voltak, akik a magánházak, családjázak tervezését készítették, végezték, például Gaborek Gyula, vagy Tangl Endre. Gyakorlatilag azt kell mondani, hogy ők a fél városnak a tervezésében és kivérelezésében részt vettek.
Ha az ember elképzeli azt, hogy egy város, amelyik születőben van, közben komoly közigazgatási funkciói vannak, komoly szimbolikus értéke van a város felépítésének, kiváló irodalma van a városépítésnek, itt éppen Újvári Gáborral, korábban meg Emesével többször is végigbeszéltük, hogy most már érdemes lenne egy digitális összegyűjtött könyvet kiadni arról, ami az elmúlt 30 évben erről a sajátságos komáromi fejlődésről van. Mind a ketten olvastuk a mai estére készülve Tamáska Péternek és Kovács Évának a tanulmányait, és Tamáska Máténak az írása azt állítja, hogy a városnak, az újvárosnak a fejlesztésében, minthogyha nem készültek volna arra, hogy előbb-utóbb ez a két város újra egyesül. Tehát egy külön város épül. Kovács Éva pedig a határdiskurzusokat vitatva vagy beszélve azt mondja, hogy az utolsó komoly nagy délkomáromi tiltakozás a határok ellen 920-ban volt. Igaz, hogy utána évente, augusztus 20-án piros-fehér zöld ruhába öltözködve, amikor lehetett, délkomáromiak tömegesen átvonulnak a másik oldalra, mert ők ilyen ruhát nem hordhatnak, a délkomáromiak viszont mehetnek piros-fehér zöld ruhában. Hogyan lehetne ezt fölfogni, hogy egy város, amelyiknek a családjai jó részt ugyanazok, hogy ezt a sajátságos helyzetet, a betleni konszolidáció hátterét kihasználva megpróbálják ezt a kettősséget valamilyen egységben megélni? Újvári Gábor.
Egy nagyon érdekes ellentmondással állunk szemben, ugyanis a két világháború között volt egy legkisebb közös politikai többszörös a magyar politikában, ami napjainkban sajnos nincsen meg. Ez pedig az volt, hogy a revíziót, azaz a trianoni békének a felülvizsgálatát minden politikai erő követelte, és szinte mindenki az országban, szélső baltól szélső jobbig. Tehát ebben egyetértés volt. A revízió mértékében már voltak viták, hogy teljes revíziót, ezt hirdették a legtöbben, de valójában, és főleg a politikusok tudták, hogy erre nincs lehetőség, és elsősorban az etnikai revíziót kívánták megvalósítani, oly módon azonban, hogy a nyilvánosság előtt mindig az egész Magyarországról, a történelmi Magyarországról szónokoltak. Nos, ebben a légkörben Dél-Komáromnak a fejlesztése úgy kezdődik meg, hogy tulajdonképp ez a fejlődési vonal nem a Duna fele, a másik félfele irányul, hanem inkább az ellenkező irányba, és ugyanezt történik meg ott érthető módon a csehszlovák uralom alatt Észak-Komáromban, ahol ugye a kikötő felépítésével, más ipari létesítményeknek a Dunapartra telepítésével tulajdonképp szintén egy záróvonal jön létre. Én itt elsősorban a magyar politikában érzek ellentmondást, nem a csehben, hiszen ez a részükről teljesen természetes volt, hogy miközben a revízióról szónokolunk állandóan, aközben ezt a déli részt nem arra készítjük fel, hogy valamikor ismét egyesülni fog északkal, hanem egy komoly fejlődéssel megalapozzuk az önálló létét, és azt, hogy egyedül is képes legyen városként működni.
Szerintem igazából ezzel nincs is probléma, de a lényeg az emberek lelkében van. Ugyanis, hogyha valaki olvassa az Egyesített Komárom-Esztergom vármegyének a közgyűlési jegyzőkönyveit, azokban sorra az van, hogy a komáromi képviselők nem jelentek meg, a komáromi képviselők tiltakoznak. Egész egyszerűen így próbáltak tiltakozni az egységes megye ellen, mert azt gondolták, hogy ha ők belenyugszanak abban, hogy a Csonka-Komárom és Csonka-Esztergom vármegyéket egyesítik, és ez így is marad, akkor idővel lemondanak az eredeti vármegyéknek a újra alakításától. És ez folyamatosan a korszakban gyakorlatilag a jegyzőkönyvekben ezek megtalálhatók. A másik pedig, hogy megint csak az emberek lelke, ez nem a politikusok vagy a képviselők, hanem mindennapi emberek lelke, hogy elhangzott, hogy a 20-as évek végén től már gyakorlatilag viszonylag szabadon járható a határ, hát mindenféle papírokkal nyilvánvalóan. Kecskés Laci bácsi, a múzeum alapító, helytörténész, múzeumvezető, több Kovárom történeti könyvnek a szerzője mesélte, hogy ő a 30-as évek elején volt fiatalember Észak-Komáromban, hiszen 1913-ban született, és hogy jöttek-mentek a hídon, mert hogy esténként a fiatalok, mert hogy például itt az Ács vendéglőben, amit a Fehér Báránynak hívtak, nagyon jó volt a fatányéros, odaát meg valamelyik vendéglőben nagyon jó volt a cigányzene, tehát valójában úgy éltek az emberek, mint manapság. A 30-as évek közepén panaszkodnak az itteni kereskedők, hogy nem igazán vásárolnak az emberek, mert inkább odaátra mennek Észak-Kováromba vásárolni, és akkor az újságírók írják nekik, vagy újságban megjelenik a cikkek, hogy talán egy kicsit oda kéne tenni magunkat, szebb kirakatokat tenni, jobb árukat, mert hogy az odaát mennyivel másabb és jók az áruk. És hogy belegondolunk, hogy ott van például a batyacipő, ami ugye egy világhírű szenzáció volt, világhírű üzletlánc volt. Néhány évvel ezelőtt csináltunk egy kiállítást a komáromi csizmadiákról és cipészekről. Új-Zélandról volt egy látogatónk, és azt mondta, hogy abban a városban, ahol lakik, ott is van egy batyacipőbolt. Szóval, hogy ilyen szempontból egy kicsit talán a cseheket elhúztak mellettünk, mi egy kicsit valahogy belepunyadtunk ide a dolgokba, de valójában az emberek egyre kevésbé érezték ezt a határ dolgot, így a 20-as évek végétől kezdve a mondott könnyebbségek miatt.
Miközben a csempészet is virágzott. Az egyik legkedvesebb csempész üzlet éppen a cipő volt. Erre emlékszünk, még a Kádár korszakban is Csehszlovákiából hoztuk az olcsó, már nem batya minőségű cipőt. Tehát ilyen értelemben az emberek megtanultak együtt élni a határral. Azt hiszem, hogy ezt az egyik beszélgetésnek az egyik tanulságát már itt le tudjuk vonni. De ahhoz, hogy ez a város Esztergommal egyesített vármegyén belül is megtalálja a maga funkcióit, hogy fejlődik, ahhoz kellettek azok a vezetők, azok az emberek, aki ennek a városnak az élén álltak, és elsősorban Alapi Gáspárról kell beszélnünk. Alapi Gáspár személyéről van egy mítosz, a hibátlan ember, a tökéletes ember, az életét a zsidókkal együtt feláldozó ember. Tehát a mítosz teljes, sajnos nincs igazából jó monográfia ma sem Alapi Gáspárról. Számadóan se rengeteget tett azért, hogy összegyűjtsön különböző helyekről iratokat Alapi Gáspárról. Legfőbb ideje lesz, hogy egy dokumentumkötettel nekilássunk ennek a munkának is. Hogyan lehet az ő szerepét és a képviselők szerepét, tehát Zsindely Ferencét is, Klebersbergét is értékelni a városnak ebben a rövidke első korszakában? Újvári Gáborral kezdjük talán.
Nyilvánvaló, hogy óriási szerepe volt abban, hogy Dél-Komárom így tudott fejlődni. Én is Számadó Emesétől tudom azt a történetet, hogy Klebersberg unó gyakran hangoztatta, mint a város képviselője, utána meg mint vallás- és közoktatásügyi miniszter, hogy hát Alapi Gáspárt bizony nagyon nem szeretik a magyar minisztériumokban, mert ő az a politikus, ő az a városatya, akit egyszerűen nem lehet lerázni, olyan erőszakos, és ez jelzi, hogy nagyon jól csinálta a dolgát, mert akkor is bizony nagyon sok függött attól, hogy milyen az a vezető, hogy tudja kijárni, hogy tud lobbizni a saját területért, tehát mindenképpen kulcs szerepe volt, és ezt jelzi a városnak az akkori fejlődése, de hát meg kell emlékezni a képviselőkről is, ugye Klebersberg Unóról többször volt már szó, ő 1923-tól képviselője Komáromnak. Nagyon sokan írnak 22-t, de ez tévedés. Ő 22-ben még Sopronban indul a választásokon, ahol egy szociáldemokrata jelölttel szemben szenved vereséget, úgyhogy előtte 2 éven át nemzetgyűlési képviselője volt a városnak, és utána egy 10 hónapi szünet van, akkor ő nem képviselő, 23-ban időközi választások révén kerül a komáromi képviselőségnek a birtokába, 27-ig tölti be ezt a pozíciót, akkor is indul Komáromban, és győz is, és Egerben is indul, és ott is győz, de indul Szegeden is, ahol szintén ő a nyertes, és végül a szegedi mandátumot foglalja el, és óriási szerepe van abban, hogy Szeged egy nagyon szép egyetemi várossá fejlődött, és 1930-ban már átadják a domtéri épület együttest az egyetemi épületekkel. Itt zárójelben jegyzem meg, hogy azért a képviselőknek is nagyon komoly szerepe van, mert Szegednél ugye Klebersberg szerepe óriási, Debrecen esetében Bethlen Istváné, aki Debrecen képviselője, és ő is egy komoly egyetemi várossá fejleszti ezt a alföldi várost. És még egy példa, hogy Székesfehérvár esetében pedig Hóman Bálint, aki 1932-től a képviselője a városnak, nagyon komoly fejlesztéseket hajt végre. Klebersberg után Perényi Zsigmond 4 éven át a vezetője a városnak, 27-től 31-ig. Ő is sok szállal kapcsolódik Komáromhoz, de talán a legszintelenebb a képviselők közül. Ő neki mindenféle egyéb társadalmi funkciója volt, Magyar Nemzeti Szövetség elnöke és sok egyéb. És utána következik Zsindely Ferenc, aki viszont rengeteg szállal kötődik a városhoz, hiszen a gyerekkorát itt töltötte, ide járt a bencésekhez, gimnáziumba, és a felesége írja róla, hogy a 20-as évek közepén, végén jött egy ilyen idétlen ötlete, hogy visszatér a fatornyos hazájába, Komáromba, és így választották meg ugye képviselőnek, és 1944-ig ő maradt a város képviselője. Hogy mennyire kötődött Komáromhoz, azt az is jelzi, hogy Komáromi Ferenc álnéven jelentette meg jó néhány munkáját. Ezek elsősorban a vadászati élményeiről szóltak egyébként, de nagyon jó szépíróként is jó teljesítményt nyújtott, és ajánlom a figyelmükbe, nemrég jelent meg a Naplója, egy roppant érdekes olvasmánya korszakról és a korszaknak a politikai világáról.
Alapi Gáspárhoz visszatérve egy pillanatra, van-e az ő fejében egy forgatókönyv arra, hogy ez a város egy átmeneti korszak, átmeneti teljesítménye, és előbb-utóbb, ami aztán az életének a dicsőséges pillanata, előbb-utóbb eljön az egyesülés, az újraegyesülés pillanata. Van-e Alapi megtalált iratai a rávonatkozó iratok között valami olyasmi, ahol az ünnepi beszédei ugye végig hangosak a revíziótól, tehát a gyönyörű beszédek vannak. Ez a Komárom túl tesz bőven az ókomáromi egyesületi életen. Ennyi egyesület, ami ebben a kicsi városban van, nincs a másik parton sem. Valószínűleg azért, mert nagy egyesületek vannak, tekintélyes egyesületek vannak. Itt viszont rengeteg szakmai és egyéb egyesületek vannak. Hogy látja ezt Számadó Emese, hogy ez a város készül 38-ra, vagy ez a város csak reménykedik benne, vagy ez a város már nem is hisz ez az itteni társadalom. Csak Alapi Gáspár az, aki tudja, hogy előbb-utóbb el kell jönni ennek a pillanatnak.
Én úgy gondolom, hogy ez az város ez folyamatosan hisz abban, hogy lesz itt revízió Alapi Gáspárral együtt, ugyanakkor meg nyilván azért építi ezt a várost olyanná, amilyen, mert biztonsági játékos volt. Tehát mindenképpen muszáj volt itt, ha még hogyha időszakosan is, de egy olyan várost kiépíteni, amely önállóan él, önállóan tud gondolkodni, és hogy az egész, tehát hogy gyakorlatilag egy entitást építeni. Na most, amit mondtál, ugye például amikor vannak komáromi tárgyalások 38-ban, vagy aztán utána november 6-án a Horthy kormányzónak az átlovagolás ugye jelképesen visszacsatolja ezzel Komáromnak az északi részét. Valóban ünnepli ezeket a történelmi eseményeket, és ott van az egésznek a közepén, és az is bizonyítja egyébként, hogy ő készül erre valahol, hogy azért mégiscsak megválasztják az egyesített városnak a közös polgármesterének. Ugye 1939. július 15-én hivatalosan egyesül a város, és ő augusztus 1-én teszi le a polgármesteri esküt. És gyakorlatilag ő egész városépítő tevékenysége predesztinálta arra, hogyha valamikor megtörténik az egyesülés, akkor ő lesz a polgármester. Ugye voltak más öni jelöltek is, tudjuk nagyon jól, nem tudom, erre van idő, akkor azért elmesélném, és az ő tragikus sorsához is hozzájárul ez a Vojtovics Richard nevű illető, aki 1936-ban 28-at magával egy csehszlovák államellenes tevékenységbe, egy ilyen kém szervezetbe keveredett bele, le is tartóztatják őket, 26-ot, összesen 245 év fegyházra ítélnek, és csak a müncheni egyezmény után szabadulnak, 38. október 7-én érkeznek talán haza Komáromban, nagy ováció közepette. Ő egyébként fényképész volt, nagyon neves Komárom fényképész volt, az apukája is, és az volt a feladat, hogy a postás által közvetített leveleket, a postás odavitte neki a leveleket, azoknak a leveleit, akikről tudták, hogy valamiféle állami levélzéseket folytatnak, és ő lefényképezte, és aztán eljutották a Magyarországra, tehát ez volt az ő feladata. És ő bizony azt gondolta, amikor megvolt a visszacsatolás, hogy ő egy nagyon jó polgármester lenne, tehát neki megvoltak erre az ambíciói, ám de a nem így döntöttek a felsőbb szervek, és ugyanakkor azonnal megragadta az alkalmat, hogyha valami kis hatalomhoz juthatott, ez pedig már az 1944-es eseményeknek a végén volt.
Talán önök is felfigyeltek arra, hogy érezhető egyfajta kettősség az újváros életében. Az egyik az, hogy fel kell építeni ezt a várost, a másik az, hogy be kell rendezkedni egy tartós együttélésre Esztergommal, a másik vármegyével, szeretjük, nem szeretjük Esztergomot, minden szomszédváros rivális. A város hiányos terek, amelyek kialakultak a trianoni határoknak ezen az oldalán, az Ipoly parton, a Dunaparton, ezeket el kell kezdeni életképes iparilag, gazdaságilag, társadalmiak, kulturálisan, oktatásban életképessé tenni. Tatát, Tatabányát fel kell futtatni, fel kell fejleszteni, tehát ennek a vármegyének ki kell találnia azt az új szerkezetet, ennek az ideiglenesen vagy átmenetileg egyenlőre egyesített Komárom-Esztergom vármegyének. A másik oldalon pedig van egy biztos tudat, az ünnepi szónoklatok, a különböző megemlékezések, az első világháborús megemlékezések, a szobrok. Komárom valószínűleg világbajnok együttesen a két Komárom a szobrokban, a megemlékezésekben. Ezek a megemlékezések pedig egyre inkább abban erősítenek meg, hogy ez egy tévedés. Ez egy világtörténelmi tévedés, ami Magyarországgal történt, ennek előbb-utóbb valamilyen korrekció készül. A beszélgetés előtt beszéltünk Újvári Gáborral, Kányáról, Kánya Kálmán külügyminiszterről, a 20. század egyik legnagyszerűbb magyar külügyminiszteréről, egy szürke ember, akinek a tudása óriási, aki nem érzelmileg túlfűtött beszédekkel, hanem háttérinformációkkal, táviratokkal, a jelentések elemzésével készült a különböző alternatíváknak a végiggondolására. Tehát azt szeretném kérdezni, hogy ez a kettősség, a túlélés vágya, ami Komáromra jellemző, és a készülés a korrekcióra, a nagy történeti korrekcióra, az vajon ezt a várost, ennek a városnak a polgárságát, és egyáltalán Magyarország társadalmát mennyire jellemzi? Emese elmesélte azt a történetét, hogy a végső soron, amikor az ember magára maradt az esti imáiban, akkor egészen biztosan reménykedett abban, hogy ezt a pillanatot ők még meg fogják élni. A másik oldalon pedig ott volt a veszély érzet, hogy ez a pillanat esetleg együtt fog járni egy újabb pusztító háborúval. Ezt a korabeli újságolvasók, akik ugye ebben a helyzetben kortársak voltak, ők ezt kénytelenek voltak megélni, ezt a másik veszélyt is. Valamilyen történettel, valamilyen gondolattal hogyan tudnánk ezt a mostani beszélgetés végén föloldani? Újvári Gábor.
Utaltam rá, ugye a magyar politikának 1927-től van lehetősége arra, hogy nemzetközi szintéren is hirdesse már a revíziónak a vágyát, és ez 1938-ban itt Komáromban megvalósul, de itt azért utalnék arra, hogy itt is van egy nagy ellentmondás a későbbi revíziós sikerekhez hasonlítva, hiszen 1939-ben, mikor Kárpátalja visszakerül, akkor az egy sokkal fejletlenebb társadalom, mint a magyar, gazdasági és minden egyéb tekintetben. 1940-ben, mikor Észak-Erdély és a keleti részek, ahogy akkor mondták, visszakerülnek, azok is fejletlenebbek ilyen téren, és ugyanez a helyzet a délvidéki revízió esetében is 1941-ben. De itt Csehszlovákiában bizony alig van, vagy nincs gazdasági különbség, ami van, az inkább a csehszlovák fél javára volt, és Simon Attilának, másoknak a kutatásaiból tudjuk, hogy hát bizony viszonylag hamar megjelennek az olyan feliratok, itt Komáromban is az északi részen, hogy minden drága, várunk vissza, drága Prága. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy mikor Horthy bevonul, akkor milyen ünneplésben van része, teljesen őszinte ünneplésben, de már egy-két hónap után megjelennek ezek a szólamok.
Kedves hallgatóink, elhangzott Megmaradni című műsorunk, melyben Komárom kettészakításáról hallottak összeállítást. A műsort Grunda János szerkesztette, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott adásunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.